se antiano spendebe.
Ich verstehe mein Herr nicht damit.
Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, hallottuk a zsidókhoz írt levél egyik részletét a mai olvasmányban, és a levél szerzője következőket írja. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hatható szavával ő tartja fenn a mindenséget. És ebben a megfogalmazásban benne van igazából, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Egy lényegű az Atyával, vagyis ő maga is Isten. A kereszténység tanítása, ez a lényege a kereszténységnek, a Szent Háromság tanítása, a Szent Háromságos Egyisten második személye, aki emberi testet vett magára. Tehát aki vele találkozott és találkozik, az tulajdonképpen az Istennel találkozik. A Kolosszeihez írt levélben Szent Pál apostol azt írja, hogy minden általa és benne teremtetett. Benne áll föl minden, kiegészíti, vagy párhuzamos a zsidókhoz írt levél mondani valójával. Most tehát, hogyha ezeket végig gondoljuk, akkor, és akkor döbbenünk meg igazán azon, hogy ami az első karácsonkor, és aztán később, sőt már előbb, a megtestesülés pillanatában történt, hogy a végtelen, időtlen, mindent teremtő és fönntartó, mindenben, mindent fönntartó Isten hasonló lett hozzánk mindenben, vagy a Filippi levélben írja a Pál apostol, a bűnt kivéve. Többenetesen nagy dolog ez, ha belegondolunk. Az ember fölteszi a kérdéset, miért történt mindez? És ahogy a teremtésre nincsen jobb magyarázat, mint hogy Isten végtelen szeretete kiárad, hogy részesítse a teremtményeit az ő szeretetében, azért teremt, hogy legyen, akit boldoggá tett, akit szerethet, hogy adhasson. Így van tulajdonképpen a megtestesülésben is. Azért lett emberré, és nincsen más jobb indoka ennek, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. A megtestesülésnek is tulajdonképpen ez a legfőbb indítéka. A ferences teológia, Duns Scotus, középkori teológia, teológus révén azt mondja, hogy tulajdonképpen akkor is megtestesült volna a második isteni személy, hogyha az emberiség nem követel bűnt, nem távolodik el az Istentől, mert annyira szeret az Isten, hogy velünk akar lenni, köztünk akar élni, meg akarja tapasztalni az ember létünket. De hát a jelen üdvrendben végül is nem csak ezért jelent meg emberként a második isteni személy, hanem azért is, hogy visszahódítson bennünket, visszavezessen minket az Isten végtelen szeretetéhez, hiszen eltávozott és eltávolodott az ember az Istentől. És hát így van ez azóta is, mert az ember azt gondolta annak idején valamikor, teremtés kezdetén, nem tudjuk pontosan mikor volt, és ma is sokszor azt gondolja, hogy nagyon jól megvan ő az Isten nélkül is, sőt, vannak, akik azt gondolják, hogy egyenesen zavarja őket az Istennek a gondolata, Istennek a jelenléte. Ő nagyon jól el tudja rendezni az életét saját maga gondolatai szerint. És hát persze mi az eredmény? Azt hiszem, hogy nem kell nagyon messzi múltba a történelem lapjait lapozgatva gondolkodnunk, hanem akár körülnézünk a mai világban, amikor egy diktátor, ugye Észak-Koreára gondolok, megöleti a saját nagybátyját, a rokonait büntető lágerekbe küldi, amikor a pénzemberek a bankok révén nyomorba döntik az emberek egy részét, családokat, öngyilkosságba küldenek embereket Magyarországon is bizonyos manipulációk által, tudjuk nagyon jól miről van szó, az olaj miatt nemzetek, népek feszülnek egymásnak, népeket pusztítanak ki, és az eltávolodott ember az Istentől eltávolodott erkölcsével bizony tönkreteszi a családokat, megmérgezi a fiatalok lelkületét, és nem csak az a baj, testvéreim, hogy az ember bűnös és gyarló, hanem az, amit annak idején a római társadalomról írt Pál apostol, hogy dicsekszenek azzal, amit szégyelniük kellene. És sajnos ilyen világot élünk, dicsekszenek az erkölcsi szabadossággal, a homoszexualitással, az abortusszal, nincs becsülete az idős embernek, ugye eutanáziát egyre inkább sürgetik, nagyon sok helyen már valahol meg is engedik. Szóval döbbenetes, hogy hova jutott az ember, hogy eltávolodott az Istentől. És ebben az összegabajodott világba, ebbe a szeretetét vesztett világba lépett bele a második isteni személy emberként. Azért, hogy bele mosolyogjon betlehemi kisded révén második isteni személy ebbe a nagyon megkövesedett lelkű emberi világba, hogy elmondja az embereknek, hogy ha boldog akarsz lenni, ha békességet akarsz magadban, a te lelkedben, és békességet akarsz magad körül, hogyha az életet akarod választani, vagy második János Pál pápa mondta, élet civilizációját, a halál civilizációja helyett, ha jövőt akarsz teremteni magadnak, a gyermekeidnek, a nemzetednek, népednek, egyáltalán emberhez méltóan akarsz élni, akkor gyere hozzám. Én elárulom neked a boldog életnek a titkát. A boldog élet titka való ott a betlehemi barlangban valósul meg először, ugye a teremtés után, ami egy tulajdonképpen egy, úgy is lehetne mondani, egy mosolysziget, a szeretetnek a forrása, a sugárzása. Megmutatom neked a boldog élet titkát, és a boldog élet titka az igazi szeretet, a mosoly. És milyen ez? Hát a szeretet az sebezhetővé teszi magát. Nem foglalkozik azzal, hogy mibe kerül nekem az, hogy szeressek. A második isteni személy sem törődött ezzel. Istállóba született, ismerjük a történetét, üldöztetés, mellőztetés, bolondnak teszik, tekintik őt, nem figyelnek rá, végül a keresztre feszítik. A szeretet igenis sebezhetővé teszi magát, azért, hogy megmutassa azt, hogy te nekem mennyire fontos vagy, mennyire kell lesz nekem. A szeretet az soha nem kívülről, mondhatnánk az ilyen adminisztratív úton akar valakit szeretni, boldoggá tenni, hanem azonosul vele, amennyire csak lehet. Vállalja őt minden tekintetben, szolidáris vele, így is lehetne mondani. Igen, hát emberért a második isteni személy, mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve, ír a Pál apostol. Ő megtapasztalta az emberéletnek az örömeit, ő megtapasztalta a nyomorúságát is. Ha valaki megért bennünket itt a földön, testvéreim, akkor az Úr Jézus, az emberélet második isteni személy. Hiszen nincs az életünknek olyan mozzanata, a bűnt kivéve, amit ne élt volna át a második isteni személy. Mert mindig megborzadok, amikor azt mondják, hogy Krisztus se szenvedett annyit a keresztván, mint én. Tudja ez az ember, hogy mit beszél? Hogy mi a lelki szenvedés igazában? Hogy mi a testi, fizikai gyötrelem? Bizony nincs az életünknek olyan pillanata, olyan mozzanata, amit ne ért volna át a második isteni személy, aki emberélet, azért emberként, hogy segíthessen nekünk. Hogy mondhassa azt, hogy gyertek hozzám, majd én megenyhítelek titeket. Én szeretlek benneteket, én le akarom venni a vállatokra, a lelketekre a terheket. Igen, a szeretet az olyan, hogy kiüresíti magát. Ugyancsak Pál apostol írja a Filippiekhez írt levelében, hogy semmiben nem ragaszkodott az isteni mi voltához, hanem kiüresítette önmagát. Igen, a szeretet kiüresíti önmagát, hogy helye legyen az ő szívében, lelkében a másik vágyainak, másik érzéseinek, másik sebeinek is, és ha kell, akkor a másik gyarlóságának, bűneinek is, azt is be akarja fogadni. Nem önmaga a fontos, hanem félreteszi saját magát, hogy mindazt, ami a másikat jellemzi, ami a másikhoz tartozik, az befogadja, elfogadja, ki tudja szeretni. Igen, a szeretet az valami ilyen csodálatos dolog, és azt üzeni nekünk, betlehemi kisded, azt üzeni nekünk az Úr Jézus, hogy a te szereteted nem fogyhat el, ha az én szeretetemből táplálkozik. A te szereteted több, mint emberi szeretet, ha befogadod azt a szeretetet, amelyet én akarok neked adni, akkor soha nem fogy el, mindig meg fog újulni, mindig föl tud frissülni, és ez áldozat nélkül nem megy. Áldozat nélkül nem lehet szeretni, mert csodálatosan nagy dolog ez, amit a betlehemi kisded tanít nekünk. És azért jöttem, mondja a kisded, hogy jelezzem, te kell lesz nekem. Ha másért nem, akkor, hogy már Ezekiel prófétánál hallottuk, miattam maradj életben. Ha sok minden miatt úgy látod, nem érdemes élni, akkor miattam maradj életben, és érdemes élned, mert én magamhoz ölellek, és egy örökké valóságon át boldogítani akarlak. Nekem te fontos vagy. Azt akarom, hogy az enyém legyél, és én a tied legyek. Én vállaltalak téged. Csodálatosan nagy dolog ez, mikor az ember azt érzi, hogy valaki vállalja őt mindenestől. Én vállaltalak téged, és hívogatlak, hogy jöjj hozzám, hogy szeretni tudjalak. Jöjj hozzám, hogy fölmelegítsem a szívedet, és átadhass ezt a szeretetet mindazoknak, akiket szeretni szeretnél. Ezt olyan, én azt gondolom, hogy valamiképpen ezek a gondolatok segíthetnek többek között ahhoz, hogy megértsük a karácsony lényegét, hogy lehántsunk róla mindent, ami emberi, mint az emberi butaság, meg az emberi gyarlóság rakott rá a karácsony csodálatos ünnepére, és meglássuk mögötte, meglássuk benne a mosolygó második isteni szemét, aki emberélet, aki egy szeretet, egy mosolyszigettel hív bennünket magához, hogy az övé legyünk, hogy aztán föltöltekezve az ő szeretetével úgy tudjunk tovább indulni életünk útján, hogy egykor majd találkozhassunk szemtől szembe a végtelen szeretettel. Amen.